Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A 94.2 és a Tropikál magazin közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! A következő percekben Kambodzsáról lesz szó, illetve arról, hogy milyen üzleti lehetőségeket rejt a magyar vállalkozók számára ez a gyönyörű, hányatott sorsú ázsiai ország. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
És vendégem a stúdióban Gulyás Gáspár, a HTCC egyik alapítója, megálmodója, illetve gambiai országigazgatója, emellett egykori ENSZ nagykövet, és hát még van egy csomó kalapja, de most ezeket nem mondom, jó napot kívánok!
Üdvözlöm Önt is, a kedves hallgatókat is!
És most nem Gambiáról lesz szó, bár egyébként gondolom, hogy nagyon lelkesen tudna róla beszélni, és én nagyon lelkesen kérdezném is, mert gyönyörű ország lehet, már csak a képek alapján is, viszont most egy nem kevésbé izgalmas és különleges országról lesz szó, azon belül is egy nagyon izgalmas vállalkozásról, hiszen ott is nyitottak nem is olyan régen egy HTCC irodát.
Így van. A kambodzsai királyságban nyitottunk pont 2 héttel ezelőtt egy új irodát, illetve neveztünk ki egy új képviselőt. Kambodzsának a híre világszerte általában nem a legjobb, mondjuk ki őszintén. Mindenki a vörös kmereket, a kmer rezsimet emlegeti, a borzalmakat, amik akkoriban történtek, és megmondom őszintén, tényleg megmagyarázhatatlan, hogy mi történt ott. Egy politikus miket tudott művelni, tegyük hozzá, hogy büntetlenül. Egyelőre még mindig tartanak ugyebár az akkori problémák megoldását elősegítő bírósági tárgyalások. Hát ha az ember jelen van, akkor látja, hogy bizonyos történelmi múlttal rendelkező népcsoportok hogy tudják ezt abszolválni, illetve mennyire tudnak túllépni ezen a dolgon.
Ez egyébként nagyon nehéz lehet, és ugye mondta, hogy mindig olyan félve tekint mindenki Kambodzsára, tehát gyakorlatilag most is utólag is büntetik őket azért, mert rossz volt nekik, mert tulajdonképpen erről szól, ha valakinek rossz híre van, amiatt, hogy egyébként valaha egy vezető hát írtotta a saját népét
így
effektív.
Van. Így van, így van. Taszítja a turistákat a mai napig. Én úgy gondolom, hogy a PR-e Kambodzsának lehetne jobb is, sőt, bármikor jelen vagyok lent a királyságban, mindig megemlítem, hogy a turista az a bizonyos közeg, aki a legjobban terjeszteti egy ország jó hírét. Itt nincs az, hogy a médián keresztül szűrők, a médián keresztül bármilyen egyéb restrikciók adódhatnának az ország imidzsel kapcsolatban. A turista az, aki elmondja, hogy igenis ez egy nagyon jó, barátságos, tényleg kooperatív nép, és valójában ez tényleg így van, sőt, mi több, a magyarokat kifejezetten szeretik, mert mondjuk ki az őszintét, az átkosban, amit ugye most mi már mint átkos emlegettünk ebben az időszakban, nagyon sok kambodzsai diák volt Magyarországon, ők már azért bizonyos szempontok szerint már fölléptek ugye itt a ranglétrán, nem beszélve arról, hogy egy magyar egyetem is található kint Kambodzsában, és én úgy gondolom, hogy talán azon kevés országok közé tartozik, ahol tudják is, hogy van Magyarország, illetve nagyon kedvelik Magyarországot.
Én még egy kicsit visszatérnék a turizmusra, a turistákra, mert ugye talán nagyon sok turista azért óckodik, mert arra gondol, hogy na, ott majd a borzalmakat fogják neki megmutatni, és arról fog szólni a turista út fele, hogy embertelen történeteket kell hallgatni, és az emberek nem szívesen szembesülnek ezzel. Illetve hát nagy ritkán, de valószínű egy életben egyszer megy el valaki mondjuk Auschwitzba is, mert azt meg kell nézni, de utána már azt mondja, hogy soha többet, ha lehet, mert borzalmaktól inkább menne, és a drága szabadságát inkább az örömöknek szentelné. Most Kambodzsában mennyire van arról szó, hogy áthatja ez az egész vörös kmer rendszer ezt az utat, és az összes mondani valót, vagy látni valót?
Sokan nem tudják, de a Khmer birodalom az nagyobb volt, mint a Thai birodalom. Ennek nyomai a mai napig láthatók. Gyönyörű turistalátványosságok vannak, tényleg a világon egyedülálló dolgokat lát az ember, illetve a kinti programszervezők ezt nagyon rafináltan és nagyon okosan prezentálják. Aki arra kíváncsi, hogy mi volt a múltban, a közelmúltban, inkább úgy mondanám, nekik mondjuk és lehetőség van arra, hogy az összes borzalmat tulajdonképpen ember közelből lássák. Lássák azt a fát, ahova a csecsemőket élve csapkodták, lássák azokat a dolgokat, ahol a kínzások történtek, ezeket ugye fotókkal is illusztrálva, ez egy nagyon mély és megrázó program. Tehát én úgy gondolom, hogy az élet jó és rossz dolgokból áll, ezt is kell látni ahhoz, hogy meg tudjuk becsülni azt, hogy a szürke hétköznapok, úgymond, ami számunkra csak szürke hétköznapok, azért mennyi minden pozitívumot tartogatnak, illetve rejtenek ugyebár más népcsoportokkal szemben. Ugyanakkor nagyon sokan úgy mennek Kambodzsába, hogy egy alternatív kis kitérőt tesznek, nehogy Isten mondjuk Tajföldre elmennek, onnan átugranak 2-3 napra, vagy nagyon közkedvelt destináció még Kambodzsa olyan szempontból, hogy egy ilyen Kambodzsa-Laosz-Vietnám háromszöget lehetséges bejárni 10-14 nap alatt, és valljuk be őszintén, hogy árérték arányban, ha már az ember egy ilyen távoli régióba elutazik, ismerve a mostani repülőjegy árakat, inkább érdemesebb nem egy, hanem inkább több országra koncentrálni.
Illetve hát akkor hosszabb időre.
Így van, így van. Hát aki megteheti, az még egyértelmű, hogy ősztől tavaszig.
De ha komolyra fordítjuk ezt a kérdést, hogyha valaki elmegy mondjuk csak Kambodzsába, ott mennyi időt lehet úgy eltölteni, hogy minden napra jut valami érdekesség?
Egy két hetet biztosan. Tehát két hét az, ami alapvetően úgy gondolom, hogy szükséges ahhoz, hogy az országot megismerjük. Itt a főváros két-három, maximum négy nap, egy kis hajókázás, egy kis elefántolgatás, utána pedig irány ugye a festői vidék, ami a maga módján azért kuriózum. Tehát vannak területek, amik ugye esős évszak idején víz alatt vannak, ott az ember hajóval, nyáron autóval tud közlekedni, ugyanakkor pedig a rengeteg turista látványosság, ugye, és a filmekből ismert látványosságok azért az embert nagyon megfogják, hogy a személyesen ott van jelen, illetve átérzi azt a feelinget, amit ugye a régi falak sugároznak. Aki látta a piramisokat, tudja. Megáll az ember a piramisok mellett, itt ugyanaz van. Megáll az ember egy régi templom mellett, akkor érzi, hogy itt valami volt, valami történt, valami nagyon fejlett dolog lehetett, hogy ilyen építészetre például volt igény, ugyanakkor pedig megmagyarázhatatlan. Tehát még a mai emberi tudással is néha az ember azt mondja, hogy hát le a kalappal. Akkoriban ilyet tudtak építeni, én csak gratulálni tudok.
Tehát ez azt jelenti, hogy akár egy hónapot is el lehet tölteni ebben a háromszögben, amit az imént említett.
Abszolút, igen.
És akkor úgy már, ha egy-egy hétre leosztjuk a repülőjegyárakat, nem is olyan vészes. Viszont, ha most csak Kambodzsát nézzük továbbra is, mennyire olcsó, vagy mennyire jöhet be az a gondolkodás bárkinek, ugye tudjuk, hogy a magyar turista azért árérzékeny, még akkor is, ha ilyen különleges desztinációba utazik, hogy mondjuk csak oda jutni nehéz, ott már ellenni, akár luxus körülmények között is olcsón el lehet, vagy viszonylag jó áron el lehet lenni.
Európai árakhoz képest mindenképpen olcsó. Tehát most mondok példát, 70-80 dollár egy ötcsillagos szálloda egy éjszakára.
És az valóban ötcsillagos?
Az valóban ötcsillagos, így van. Az étkezés, a gasztronómia ugye az változatos. A 2-3-4-5 dollártól fölfelé, akár 15-20 dollárig is szoktam mondani, ugye el tudunk költeni egy kellemes étkezésre bizonyos összeget, de hogyha ezt átszámítjuk ugyebár európai értékekre, akár euróra, akár forintra, akkor egyértelműen látjuk, hogy azért ez olcsó. Benzin olcsó, a tuktukok ugye non-stop járnak, és én megmondom őszintén, amint tehetem, én, hogyha nem vagyok, akkor inkább tuktukot használok, már csak a feeling kedvéért is. Ez egy mókás történet, tehát...
Na most egyébként, ha már itt a tuktukot emlegeti, Egyiptomban azért a halálfélelemmel vegyes utazási élményt nyújt egy-egy tuktukozás, főleg egy-egy ilyen kiemelt turista helyszínen. Ott mennyire rodeóznak a tuktuk sofőrök?
Rodeóznak, ezzel nincs semmi gond, de mivel minden nap rodeóznak, ugye, hogy az ön szavjárásával éljek, egyértelmű, hogy hihetetlen rutinnal bírnak. De egy biztos, az ember a lábát, a kezét, a nyakát ne dugja ki a tuktukból, akkor nagyobb esélye van arra, hogy
épségben
megérkezik.
Akkor térjünk át a dolognak a gazdasági részére, mert ugye a Magyar Kereskedelmi és Kulturális Központ igen. És ennek a különböző házai azért azzal a céllal jönnek létre, hogy hosszú távon, vagy nem is annyira hosszú távon azért üzletet generáljanak az adott ország és a magyar vállalkozók között, és hát emellett azért kulturális kapcsolatokat is építsenek. Na most általában a kultúra építés, vagy kulturális kapcsolatépítés az a híd maga, amin át lehet aztán menni a vállalkozóknak. Vagy egyébként Kambodzsában már kifejezetten várják a magyar vállalkozókat?
Igen, a közös múlt, illetve a abszolút pozitív élmények reményében én úgy látom, hogy már várták azt, hogy Magyarország jelen legyen. Magyar vállalkozók pedig, én úgy gondolom, hogy ha már előbb Afrikát emlegettük, Afrikához képest inkább akkor a távol-keletet preferálják, annál is inkább, hogy itt a malária és mi egymás problémák, hogy ebben nem kell szembesülni. Ugyanakkor Kambodzsában a mai napig én úgy látom, hogy nagyon sok mindent tenni-venni valóban. Nem csak termékekkel, hanem szolgáltatásokkal is lehet a magyar vállalkozóknak megjelenni. Illetve én úgy gondolom, hogy a mezőgazdaság területén ott kint is van mit javítani, akár öntözőrendszerek, víztisztítórendszerek, vagy ne adj Isten, a kinti termékeknek a Európába történő exportálása. Lásd fel, dohány, gyönyörű termésük van dohányból. Általában Tajföldön keresztül szokták exportálni. Ezt is meg lehetne oldani direktben, Tehát végül is opciók, lehetőségek vannak. Én úgy gondolom, hogy a jelenlét a legfontosabb. Tehát mindig azt szoktam mondani, hogy ha az ember nincs ilyen, akkor esélye sincs arra, hogy üzletet generáljon, vagy ne adj Isten realizáljon. Ha az ember ott van, akár az utcáról is beesetnek, tegyük hozzá, de ezért ez nem jellemző, de egy jó marketinggel, egy jó kapcsolati tőkével úgy gondolom, hogy nagy esélye indulunk abban az irányban, hogy üzletet tudjunk generálni, illetve realizálni kint.
Mennyire vannak jelen azok a hagyományosan, hát hogy mondjam, gyorsan nyomuló országok, Franciaország, Németország, az Egyesült Államok vállalkozói, vállalatai, nagyvállalatai, hát amelyek ugye hagyományosan mindig ott vannak legelőször, hogy Nagy-Britanniát ne is felejtsem ki a sorból.
Igen, igen.
Tehát ugye ezek az országok azért mindig ott vannak nagyon komoly cégekkel, és hát itt hol tudunk mi labdába rúgni?
Hát épp itt a poén, hogy azért tudunk labdába rúgni, mert azért a kulturális és a szociális eltérések, illetve a differenciák véget azért nem sok európai ország tolongott direktben. A nagy cégek természetesen, most hagyd ne mondjak neveket, bent vannak. Ez egyértelmű, mert ugye ők ott vannak mindenhol, de az úgymond second, tehát második generációs cég, illetve befektetői csoport, ne adj Isten, egy német, egy francia, akár egy olasz vagy egy brit, azért az nem olyan jellemző módon preferálja ezt a régiót, annál is inkább, mert például megint csak itt a szomszédos országok, ugye akár Tajföldet említeném, akár ugye Vietnámot, de meg tudnám említeni Kínát is, azért ők jelentős investíciókkal bírnak, nem beszélve például egy Dél-Koreáról, akit én pont a közelmúltban hallottam, hogy dél-koreai befektetők megjelentek, és gigantikus összegeket próbálnak a turizmusba investálni.
Na most akkor itt a kérdés, hogy hol jut nekünk hely? Illetve akkor inkább megfordítanám, melyek azok a tudások, magyar tudások, ilyen közhelyesen magyar tudásként apostrofált tudások itt a vízgazdálkodásban, környezetvédelemben
remek
szoktak
példa,
minket
igen.
emlegetni, de hát van még egy pár ilyen tipikusan magyar tudás, amire büszkék szoktunk lenni. Ezek közül mire van igazán szükség?
Talán a legnagyobb szegmens, amiben jelen tudunk lenni, és ki tudjuk szakítani magunknak, az a oktatás. Az oktatás az ugye, Európa szintű, Magyarországon ez egyértelmű. Az angol nyelv tudása most már Kambodzsában is egyértelmű, hogy ez most már egy kötelező alap, tehát enélkül már ők sem tudnak semmit tenni a nemzetközi piacon. Ugyanakkor pedig úgy látom, hogy, és még egyszer hangsúlyoznám a közös múltat, hogy ez a bizonyos jó nevű magyar egyetem, a magyar kontakt, a magyarországi élmények, ugye aki hazakerült innen, azért elmondta, hogy itt Magyarországon hogy bántak velük. Ezek mind-mind olyan extra pontok, amiket tulajdonképpen pénzért nem lehet megvenni. Ezek az emocionális dolgok, amiket valljuk be őszintén, hogyha jól tudunk hasznosítani, akkor egyértelműen ebből virágzó üzletágat lehet létrehozni. A másik, amit úgy gondoltam, hogy meg tudnánk lovagolni, az pont az, hogy nincsenek jelen olyan sokan Európából. Tehát tudnánk egy hidat építeni Közép-Kelet-Európa, illetve rajtunk keresztül Nyugat-Európa irányába. A bizalom, a kapcsolati tőkénk ugye megvan. Én úgy gondolom, hogyha ezt a bizonyos üres dobozt föltöltjük termékekkel, európai termékekkel, vagy illetve kambodzsai termékekkel oda-vissza, akkor ebből megint csak profitáló üzletágat lehetne kialakítani.
Hát gondolom az export-import az elég problémás, tehát nagy távolságokról van szó. Viszont Kambodzsában akár közös vállalatot indítani, helyi termelést beindítani, ez milyen iparágokban lehet egy jó út? Tehát esetleg melyek azok a magyar tudások, amelyekre mondjuk igény lenne speciálisan?
IT-szektorban mindenképpen, szoftver, hardware fejlesztésben, egy kinti összeszerelőüzem, vagy ne adj Isten egy Európai Unión belüli Magyarországon történő összeszerelés, de távol-keleti piacra, ezek mind-mind nagyon nagy lehetőségek. Ugye megkerülve az import-exportnál felmerülő kvótarendszert, vámrendszert, áfa előnyöket, ezeket mind-mind ki lehet használni, és természetesen a legális szintről beszélek, tehát itt semmi hátsó gondolat nincs. Ugyanakkor Kambodzsában a munkaerő az relatíve még mindig olcsó, nagyon jó képezhetők, és amit mindig szoktam említeni, hogy nagyon fontos, hogy akarnak. Tehát nem az a bizonyos hamburger feeling, valamit most már ugye Amerikáról említenek, hogy mindenki hátradől, jól lakott, már nem nagyon mozdul, mert már nincs miért, megvan mindene. Itt azért az emberek akarnak. Akarnak, tudnak
tehát
is.
Tehát nem kell őket külön motiválni.
Így van. A motiváció megvan, ki akar törni, és úgy gondolom, hogy ezt ki kell használni.
És ha mondjuk így régióban gondolkodunk, mert általában azért az szokott az előny lenni, hogyha valahol már az ember ott van, akkor könnyebb ott a régióban terjeszkedni. Gondolom Kambodzsának, akár az imént említett néhány országgal, de talán az egész régióval vannak speciális kereskedelmi megállapodásai, amelyek mondjuk előnyösek lehetnek, ha mondjuk egy magyar vállalkozó Kambodzsán keresztül akar belépni.
Így van, így van. Regionális szinten mindenképpen a kambodzsai jelenlét nagyon fontos. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon kicsi, de nagyon fontos kiskapu lehet Kína irányába. Kína a tavalyi év folyamán egy olyan rendeletet hozott, hogy abban az esetben, amennyiben egy kínai cég investál Kambodzsában, akkor 50%-ban vissza nem térítendő formában megtámogatja a befektetést. Ez azt jelenti, hogy mondjuk 5 millió dollárt befektetnek Kambodzsában mondjuk egy kínai cégen keresztül, akkor annak a felét, 2,5 millió dollárt az állam elegáns módon mellé teszi. Ezzel is segítve a külföldi terjeszkedést. Most nem nehéz ebből kitalálni azt, hogy tulajdonképpen, hogyha Kína számára fontos Kambodzsa, akkor számunkra, mint magyaroknak egyértelműen is fontos lehet, sőt, mi több, Kína irányába is, a környébeli ország irányába is, és nem beszélve arról, amit említettem, hogy azért a bizonyos európai híd, hogyha rajtunk keresztül indul be a kereskedelem Európa irányába, ez egy gigantikus forgalmat, illetve presztízs generál.
Mennyire könnyű vállalkozást indítani Kambodzsában, illetve mennyire muszáj mondjuk helyi partnerrel rendelkezni ahhoz? Tehát mondjuk mennyire kell mondjuk 50%-ban, vagy legalább 40%-ban bevenni helyi vállalkozót a buliba, vagy pedig, ha valaki elég bátor, illetve azt mondja, hogy akkor a HTCC-re bízza egyébként az első körben az üzlet fejlesztését, akkor ő saját vállalkozást alapít. Erre mennyire adnak lehetőséget a helyi jogszabályok?
Hát most már, hogy a HTCC jelen van, most már ez egyértelműen nagyon könnyű. Nagyon köszönöm a felvetést. Most, hogy jelen vagyunk, most garantálni tudjuk azt, hogy mind cégalapítás, mind egyéb formában jogi, erkölcsi, hát mondjuk nem mondom, hogy anyagi hátteret tudunk biztosítani, de mindenképpen egy stabil hátteret tudunk biztosítani azok számára, akik meg szeretnének jelenni a kambodzsai piacon. Én úgy gondolom, hogy tulajdonképpen ennek a kint irodának a legfontosabb mottója az, hogy egy olyan hátteret biztosítson, ami egy európai szintű, de ugyanakkor figyelembe veszik a helyi szokásokat, a helyi kulturális, szociális dolgokat. Nem beszélve arról, hogy az első szűrő mi vagyunk. Tehát amennyiben rajtunk keresztül jön létre az üzlet, a kinti partner első és a legutolsó mozzanatáig tulajdonképpen asszisztálunk, és ez úgy gondolom, hogy a mai világban egy nagyon fontos momentum.
Persze ez még azért nem váltja ki azt, hogy személyesen is jelen kell lenni, legalább az üzletkötésnél, illetve azért a tárgyalásoknál. Ilyenkor mennyire tudnak segíteni a vállalkozónak, tehát akár abban, hogy szállásban, vagy egyéb, akár titkárnőszolgáltatásban, hogy ilyen dolgokat említsek, hiszen az lehet egy probléma, hogy mondjuk Kambodzsáig vinni kell egy komplett irodai asszisztenciát.
Hál' Istennek mi a reptértől reptérig tudjuk biztosítani a szolgáltatást. Ez azt jelenti, hogy amint a magyar partner megérkezik, a reptéren várja egy autó, vagy egy minibusz, ez igény szerint választható.
Vagy egy tuk-tuk.
Akár egy tuk-tuk, hogyha ilyen, vagy lett biciklis. Tehát nem tudom, mennyire sportos az úriember, vagy a kedves hölgy, de akár lehet kerékpár is. Komolyra fordítva, ugye wifi-t biztosítunk nekik az első perctől kezdve, ugyanakkor helyi telefonszámmal rendelkeznek, illetve a hivatalos, illetve a hivatali infrastruktúrát tudjuk biztosítani. Tehát titkárnőt nem kell hozni, ilyen szempontból a mi irodáinkat tudják használni. Előre meg tudjuk szervezni a programot, tehát ne csak az legyen, hogy ott kint keresi azt a pontot, akit éppen majd az utolsó meg fog találni, de akkor már késő, mert ugye indul a repülője, hanem egy nagyon hasznosan eltöltendő időt próbálunk ugye biztosítani, és megmondom őszintén, hogy eddig a több irodával kapcsolatban nagyon pozitívak a visszajelzések. Tehát tudják, hogy jó kezekben vannak, tudják, hogy ez nem egy olyan csapat, aki mondjuk az ő babírjaikra tör, hanem inkább asszisztál, nagyon fontos momentum. Azért csak azért megemlíteném, tehát itt azért ezek fontos aspektusok, és hál' Istennek egyre több olyan partnerünk van, aki rajtunk keresztül próbált a nagyvilágban eligazodni. Egyként, aki tényleg valóban komolyan érdekel Kambodzsa, illetve a feltételrendszer, hogy lehet a HTTC-vel együttműködni, a weblapunkat megtalálja, fönn vagyunk ugyebár az interneten, ugyanakkor pedig én úgy gondolom, hogy bármilyen kérdésre nyugodtan fordulhatnak hozzánk bizalommal, tényleg állunk és szállunk rendelkezésre.
Legyen már ez a végszín. Köszönöm Gulyás Gáspárnak, a HTCC országigazgatójának, hogy vendégünk volt egy máskor is.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, nagyon szívesen érkeztem. Köszönöm.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is a Trend FM-et, nem sokára a hírek következnek, ezzel a műsorral legközelebb ugyanitt egy hét múlva, ugyanebben az időpontban, tehát kedd délután a 3:30-es híreket követően jelentkezem ismét. Remélem, akkor is velem tartanak majd. További szép napot kívánok! Lakatos Lászlót hallották.
A beszálló kártyát hallották. A műsor szakmai támogatója a Tropikál magazin.